betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Az egyetemi hallgatók számos helyen sajátíthatnak el hasznos ismereteket, és ennek csak az egyik helyszíne maga az oktatási intézmény, mert hogy a tényleges egyetem mellett beszélni kell a különféle tudományos eseményekről is, ahol mind elméleti, mind gyakorlati tudás birtokába lehet jutni. Egy ilyen esemény a Tudományos Diákköri Konferencia is, amelyet idén 33. alkalommal szerveztek meg Marosvásárhelyen, és ahol számos előadást meghallgatnak a résztvevők, kezdve az űrorvoslástól át az endobariátrián, el egészen az evolúcióig. Mindezek mellett pedig workshopokon is részt vehettek, illetve bemutathatták saját tudományos dolgozataikat. A Tudományos Diákköri Konferencia, ahogy az előző években, úgy idén is nyitott volt a szélesebb közönség számára. Tisztelt hallgatóink, a következőkben egy összeállítást hallhatnak a 33. Tudományos Diákköri Konferenciáról. Elsőként a május 6-a és 9-e között lezajlott 33. Tudományos Diákköri Konferenciát összegezzük Fehér Anna és Kozma Paula Szófia társ főszervezőkkel, illetve Jankó Szép Ákossal, a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség, azaz az MMDS elnökével.
Tulajdonképpen a 33. TDK-n lenyűgöző számok vannak, amikről már tulajdonképpen beszéltünk is az előző interjúban. Hihetetlen mennyiségű bemutató volt, illetve nagyon színvonalas előadások. Mindenki úgy tartotta, hogy hihetetlenül jó tudományos dolgozatokban részesülhettünk az idei TDK-n. Viszont azt fontosnak tartanám kiemelni, hogy a TDK sikerét nem feltétlenül a számokban mérjük, és nem feltétlenül csak a tudományban, hiszen nekünk ez egy kapcsolódási pont, és talán az egyik legjobb része az volt, amikor szervezőink tudták azt mondani, hogy hosszú-hosszú ismeretség után, úgyhogy nem is beszéltek eddig, most nagyon jó barátok lettek.
Mennyire sikerült bevonzani az embereket, ha bár nem a számok határozzák meg a TDK-t, de nyilván az előadások tekintetében mennyire volt érdeklődő közönség, akár szakmai, akár laikus?
Erről kutatást nem készítettünk, hogy pontosan milyen arányban voltak jelen diákok, illetve orvosok és laikusok, de hál' Istennek minden előadásra számos érdeklődő jött el, akik bátran merem kijelenteni, hogy nem tértek haza üres kézzel, ugyanis minden előadás kiemelkedően színvonalas volt, és a maga szakágában nagyon értékes információkat tudott átadni.
Elhangzott az, hogy barátságok, ismerettségek is kötöttek a Tudományos Diákköri Konferencián, és az esemény előtti interjúban Anna te fogalmaztál úgy, hogy a szervezőké a megtiszteltetés. Mennyire köszönték ezt meg, vagy milyen visszajelzések érkeztek akkor a résztvevők irányából, akár azon résztvevők, akik be is mutattak a Tudományos Diákköri Konferencián, akár azon résztvevők, akik csak egyszerű megfigyelőként, hallgatóságként voltak jelen.
A visszajelzések mindenkinek a részéről jók voltak, úgy résztvevők, mint a szervező diákok részéről. Nagyon jó érzés főszervezőként itt fel alá járkálni a kultúrpalotában, és nézni és hallgatni, ahogy az emberek el vannak ragadtatva az eseményünk különböző programpontjaitól. Az előadásokról is sokan jeleztek vissza, hát igazából amit már Ákos is mondott, hogy értékes szakmai információkkal tudtak gazdagodni, de ez egyébként a szekcióülésekre is érvényes. Én most így a barátságok kötetésének kapcsán kiemelném azt, hogy ennek egy fantasztikus platformja a diákok között a TD Külügy eseményei, ahol magyarországi diákokat igyekszünk szórakoztatni és megmutatni egy kicsit nekik, hogy milyen a marosvásárhelyi diák élet, és azt hiszem, hogy talán itt kötődnek a legszorosabb barátságok.
Hogyha már a külföldi diákokat említed, akkor mennyire sikerült nekik bemutatni Marosvásárhelyt, illetve a marosvásárhelyi diák életet, vagy a diák életnek bizonyos szegleteit nyilván egy pár nap alatt, mert hogy főleg aki Budapestről jön, vagy Budapestről tekint Marosvásárhelyre, a Semmelweis Egyetemről tekint a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemre, az könnyen gondolhatja azt, hogy hát ez egy kisváros, ez egy kis egyetem.
Mind a mellett, hogy ugye ugye megismerkedhettek a szekcióüléseken bemutatott dolgozatokkal, és láthatták, hogy attól még, hogy egy kisváros, egy kis egyetem nálunk is nagyon értékes dolgozatok készülhetnek. Ugye mind a mellett különböző programokban vehettek részt. Elsőként mindig van egy kis bemelegítő est, ahol egy kvízben vehettek részt, és itt próbáltuk úgy szervezni, hogy minél több érdekességet bevezessünk akár Erdélyről, akár romániai magyarokról, az MMDS-ről, vagy a mi városunkról, és akkor a kvíz kérdésekre válaszolva megtudhattak egy csomó dolgot, ugye arról, hogy milyen is nekünk itt lenni és itt tanulni. Mindemellett egy különleges alkalom volt, ami rendhagyó volt, hogy egy futásos városnézést is rendeztünk nekik, ahol 10 kilométeren keresztül megnézhették, hogy milyen a mi kis városunk, és ez nem csak szaladásból állt, hiszen megfelelő pontokon, vagy kiemelkedő pontokon még meséltünk is nekik, hogy mi a város történelme, vagy miért is fontos az az épület. Mindemellett volt egy marosvécsi kirándulás is, ahol megnézhették a marosvécsi kemény kastélyt, hogy egy picit többet is lássanak Erdélyből, ne csak Marosvásárhelyt.
És milyen visszajelzések érkeztek részükről, akár az egyetemre, akár a városra, a diák életre vonatkozóan?
Úgy vettük észre, hogy ők nagyon-nagyon élvezik ezeket a programokat, és vannak olyan diákok, akik már évek óta visszajárnak a mi TDK-nkra, és különösen jelezték azt, hogy nagyon jó itt a közösség, és hogy mindig is nagyon-nagyon vágynak visszajönni, nagyon szeretik programjainkat, és mindig meglepő számukra, vagy mindig valami újat láthatnak a mi városunkból.
A TDK előtti interjúban, és ez az én mulasztásom, kimaradt egy téma, ez pedig a poszter szekció. Ez hogyan zajlott le, hogyan nézett ki, és milyen poszterek érkeztek?
Igazából szerintem elmondható, hogy a poszter szekció a legsokszínűbb az összes közül. Ortopédiát a patológián keresztül gyakorlatilag minden szakirány képviseltetni tudta itt magát. Egyébként a legnépesebb szekció is ez volt, ugyanis 23 diák mutatott itt be. Az egész konferencia ideje alatt megtekinthetőek voltak a poszterek a Kultúrpalota előterében, amelyeket szombaton mutattak be a diákok. Talán itt a legnehezebb a feladata az elbíráló bizottságnak. Itt kell azt hiszem legszélesebb témákban felkészültnek lenni, de azt hiszem, hogy vették ezt az akadályt idén is.
Hogyha egy üzenetet kéne megfogalmazzatok a jövő évi szervezőcsapatnak, főszervezőknek, amire esetlegesen jobban oda kell figyelni, akkor az mi lenne?
Nyilván miután lezajlik a rendezvény és a gála után egy kicsit mi is megpihenünk, utána szerintem egész hosszú listát fogunk összeírni arról, hogy mi az, amit mi máshogy csináltunk volna, és mi az, ami még javítást érdemel, de szerintem pont ez a szép a TDK-ban, hogy soha nem lesz tökéletes, mindig vannak új ötletek, mindig vannak új gondolatok, amik megvalósításra várnak. Az én üzenetem a következő szervezőcsapat számára az, hogy legyenek bátrak és legyenek kitartók, mert megjön a munkájuknak a gyümölcse, mert amikor itt lesznek a Kultúrpalota előtermében és látják azt a nagy nyüzsgést, amit a 9 hónapos munkájuk eredményez, az végtelen boldogsággal tölti el majd őket.
A tavalyi listából, mert gondolom, hogy tavaly is írtatok akkor ilyet a TDK után, milyen pontokat sikerült idénre kipipálni?
Ez nem egy annyira izgalmas lista egyébként, tehát ez inkább adminisztratív, ez talán a résztvevők számára nem is evidens. Egy ilyen kézzelfoghatóbb és szemmel láthatóbb dolog, talán a tombola, amit idén először valósítottunk meg, a konferenciánk résztvevői, hogyha 5 különböző előadáson részt vettek, és akkor pecsétet gyűjthettek onnan, és leadhatták a szelvényüket, így értékes nyereményekre tettek szert, többek között páros wellness belépőre, Littmann stetoszkópra, orvosi ruhákra, és még sorolhat. Nem.
És akkor tényleg zárszóképpen 34. tudományos diákköri konferencia, le kell vonni a következtetéseket, de hogy még az esemény előtti interjúban fogalmaztatok úgy, hogy a munka az lényegében rögtön elkezdődik a tudományos diákköri konferencia után, hogyan tovább akkor hétfőtől a vasárnap, legyen akkor szabadnap.
Szép és jó is lenne, hogyha a vasárnap szabadlap lenne, azonban a szombati gála után nekünk a szervezőcsapatnak vasárnap még ott az a feladat, hogy el kell pakolni a helyszíneket és minden szép a helyére kell tenni. Ezek után természetesen a különböző utómunkálatok nagyjából augusztusig húzódnak majd el, és azt hiszem, hogy közben a főszervező csapat majd elkészíti azt a listát, amiről az előbb szó esett párszor, majd pedig ezt az archívumot a következő főszervező csapat részére továbbadja, akik majd ezt a szép gondosan becsomagolt információkapszulát kinyitják októberben, és kezdődhet is a 34. TDK szervezése.
Ahogy pedig az már a felvezetőben is elhangzott, az idei TDK-n távolról sem csak földhöz ragadt témák voltak, és ezt most a szó szoros értelmében kell venni, hiszen szóba került az is, hogy miként hat az emberi szervezetre az űr, illetve az orvostudomány szempontjából milyen információkat tudnak hazahozni az űrhajósok. A téma kapcsán dr. Schlegel Ádám, a Hunor Magyar űrhajós program tagja számolt be, akivel előadása után készítettünk interjút. Hogyan készülnek fel az űrhajósok, illetve a csapatuk arra, hogy kimennek a világűrbe, eljutnak a nemzetközi űrállomásra, az ISS-re?
Ezt a kiképzést ezt két részre kell osztani. Ugye van egy alapkiképzés. Az alapkiképzés során azokat az alapkészségeket gyűjtik az űrhajósok, amik minden küldetéshez kellenek. Itt van egy elméleti képzés, ahol olyan alaptudományokat, mint kozmológia, rakétafizika, vagy éppen űrélettan tanulnak. Néhány alkalmazott tudományt, amire biztosan szükség lesz, például robotikát. Emellett van egy nagyon átfogó fizikai felkészítésük. A fizikai felkészítés azért fontos, mert az űr egy barátságtalan környezet. Az űrben lenni nem egészséges, ezt sajnos ki kell mondanunk. Ezért nagyon fontos, hogy minél jobb állapotban legyen valaki, amikor elindul a küldetésére, mert így fogja a legjobban viselni ezeket a megpróbáltatásokat, illetve azt az elvesztett izomtömeget, csonttömeget, szívizomtömeget is könnyebben fogja elviselni, hogyha egy magasabb szintről indul. A harmadik nagyon fontos a mi esetünkben az a repülős képzés volt. Ugye ahogy a hajózásból fejlődött ki a légköri repülés, úgy az űrrepülés a légköri repülésből alakult ki. Nagyon hasonló logikái vannak, nagyon hasonló kommunikációk és protokollok vannak. Úgyhogy tényleg nagyon nagy segítség volt a számunkra az, hogy pilótaképzést is kaptunk. Emellett nagyon sok plusz kiegészítő képzésünk volt, túlélőképzéstől, barokamrás képzésig, vagy éppen centrifuga képzésig. Ugye az alapozó képzés lezárultával, ha az embert küldetésre kiválasztják, akkor jön az úgynevezett küldetés specifikus képzés. Ez már egy sokkal inkább fókuszált képzés, ahol az ember konkrétan azt az eszközt, azt a folyamatot tanulja meg, amire a küldetés során szüksége lesz. Hogy egy példával éljek, mondjuk az alapképzés során mi megtanultuk általánosságban, hogy milyen létfenntartó rendszerek működnek egy űrhajón vagy egy űrállomáson. Egy küldetés specifikus képzésen konkrétan annak az űrkapszulának a létfenntartó rendszerét tanulják meg, az hogyan kell karbantartani, mik a típus hibái azzal, hogyan lehet megbirkózni, amit használni fognak. Ugye ez a nagy különbség. Illetve a küldetésre való felkészülésnek egy nagyon fontos eleme, hogy megismerkednek azokkal a feladatokkal, amit végre kell hajtaniuk. Most legyen ez egy karbantartási vagy javítási feladat, vagy éppen egy kísérlet. Tehát megtanulják azokat a kísérleteket például a mi esetünkben, vagy azokat az eszközöket megismerik, amiket tesztelni fognak.
Itt említette, hogy az űrben lenni egészségtelen, és erről is akarom majd kérdezni, ám azelőtt a TDK-n az előadásában mondott egy pár történetet, ami mára már nem érvényes, hogy milyen egészségügyi állapota kell legyen annak, aki az űrbe akar menni, például régebb nem lehetett fogtömése.
Igen, ugye azt kell tudni, hogy az űrkutatás őskorában tényleg nem tudtuk, hogy milyen hatással lesz az emberi szervezetre az űr. Nyilván voltak állatmodellek, voltak állatkísérletek, de az, hogy egy ember egyáltalán túléli-e az űrutazást, abban nem lettünk biztosak. Innen is látszik, hogy mekkora hősök voltak az első űrhajósok, akik tényleg úgy ültek be abba a kapszulába, hogy fogalmuk se volt, hogy túlélik-e az utazást, vagy hogy tudnak fönt enni vagy inni. Ezért abban az időben azt kell mondjam, hogy ami orvosi vizsgálat létezett, azt elvégezték, és azokat választották ki, akik gyakorlatilag mindenen átmentek. Ott tökéletes látásuk kellett, hogy legyen, nem lehetett tömött foguk, de például eltávolították a vakbelüket is, mert féltek attól, hogy fönt a küldetés alatt lesz egy vakbélgyulladás, ami egy pár napon belül életveszélyes állapothoz vezető folyamat. Úgyhogy abban az időben tényleg mindent nagyon átfogóan az akkori kor lehetőségéhez képest megvizsgáltak. Most már szerencsére sokkal többet tudunk arról, hogy milyen hatással van az emberre az űrutazás, mi az, ami fontos, mi az, ahol lehetünk egy kicsit megengedőbbek. Például a kukáért tömött foga a modern űrhajósnak lehet azzal a kikötéssel, hogy ez már egy modern kompozit tömés kell, hogy legyen. Ugye a régi amalgán tömésekkel az volt a fő probléma, hogy rázkódásra hajlamosak voltak, és azért lássuk be, egy rakétán van rázkódás bőven. Illetve egy modern űrhajósnak már nem kell, hogy tökéletes látása legyen, vagyis ha pontos akarok lenni, korrekcióval kell, hogy tökéletes látása legyen. Tehát léteznek szemüveges, vagy éppen kontaktlencsét használó űrhajósok, de azzal tökéletes kell, hogy legyen a látása. A másik oldalon viszont sok mindenről tudunk, hogy fontos és nagyon nagy veszélyt jelent odafönt. Például olyan, akinek valaha volt veseköve, vagy vesemedence gyulladása, az nem lehet űrhajós, mert tudjuk, hogy a súlytalanságban erre sokkal nagyobb a hajlam. Ugyanúgy, ha bárkinek bármilyen véralvadási zavara van, az se lehet űrhajós, mert tudjuk, hogy átrendeződik a keringés és pangani kezd a vér, nagy az esélye annak, hogy vérrög képződik, így ilyen embereknél nem vállalhatjuk ezt a kockázatot.
És akkor mennyire egészséges, vagy mennyire egészségtelen az űrben tartózkodni, és tudom, hogy nagyon banális példát fogok hozni elsőre, de kérem, hogy egészítse ki, hogy az előadásában is elhangzott, hogy milyen ételeket esznek az űrhajósok fent a nemzetközi űrállomáson, és hogyha akár egy laikust is megkérdezünk, akkor azt a következtetést vonja le, hogy hát ezek az ételek bizza-bizza nem egészségesek, és ez csak egy nagyon-nagyon vékony szelete az egész történetnek.
Ugye azt kell tudni, hogy az emberi szervezet nem arra van kitalálva, hogy az űrben létezzen. Gyakorlatilag az űrben semmi nincs, ami az élethez szükséges. Nyilván a megfelelő nyomást, egy megfelelő légkört azt mesterségesen az űrhajóban, vagy éppen az állomáson létre tudunk hozni, de továbbra is meg kell küzdenünk például a súlytalanság következményeivel. Ugye, ha belegondolunk, fogantatásunktól kezdve egyetlen olyan dolog van, ami folyamatosan hat ránk, az a gravitáció. Ugyanabba az irányba, ugyanazzal az erővel. És az ember, ahogy pályára áll a Föld körül, ahogy leáll a rakéta, egyik pillanatról a másikra tapasztalja meg a súlytalanságot. Ahol súlytalanná válnak a végtagjai, hirtelen nagyon-nagyon könnyű lesz minden, de súlytalanná válik például a vére is. És azt kell tudni az emberi szervezetről, hogy hihetetlen alkalmazkodó képessége van, és nagyon takarékos. Azt, amit az emberi szervezet nem használ, különösen, hogyha ez nagy energiaigényű, azt elkezdi lebontani. Például, hogyha nincs szükség az izomra, mert hogy hirtelen minden nagyon könnyű lett, hiszen minden súlytalan lett, akkor az emberi szervezet elkezdi az izmot lebontani. Egy kéthetes küldetés alatt, ha nem edz az űrhajós, az izmainak 10-15%-át elvesztheti. De ugyanez igaz a csontokra is. Két hét alatt akár a 2%-át elvesztheti a csontozatának. De, ahogy korábban említettem, a vér is súlytalan lesz. Ugye, gondoljunk bele, a szervezetünk arra van kitalálva, az összes erőnk, a szívünk arra van kitalálva, hogy legyőzze a gravitációt, és hát fölfelé, a fejünk felé pumpálja a vért. Nem véletlenül áll például ebbe az irányba a szívünk, vagy indulnak ebbe az irányba az ereink. Ez egyik pillanatról a másikra pont az ellenkezőjére változik. Hiszen súlytalanná változik a vérünk, nem lesz az a gravitációs erő, amit le kell győzni a szívnek és az ereknek, úgyhogy az a vér, ami normális esetben kétharmad részt az alsó végtagokban van, hirtelen betódul a felső testbe, betódul a fejbe. Ezért van az, hogy például az űrhajósok az első napokban ilyen nagyon kerek, piros posgás, duzzat arccal rendelkeznek, és nagyon vékony lábszárral, combokkal. Ezt ők ugye úgy szokták mondani, hogy puffy face and chicken legs. És még sorolhatnám, nincs olyan szervrendszer, ami ne alkalmazkodna, vagy ne szenvedne az űrben való léttől, de ha csak arra gondolunk, hogy csontot, izmot, szívizmot vesztünk fent, hogy az ereink átalakulnak, az erek tónusa átalakul arra, hogy alkalmazkodjon ez az új körülményhez, akkor megérthetjük, hogy ez mekkora kihívás, és mennyire sajnos ki kell mondanunk egészségtelen az emberi szervezet számára.
Itt pár napról, két hétről beszél, hogyan lehetne akkor szervezeti szempontból, élettani szempontból elképzelni egy holdmissziót, vagy egy Mars missziót, amiről ugye hosszú évek óta hallunk, és egyesek nagyon aktívan szövik a terveket.
Egy holdmisszió esetében a jelenlegi tervek 2-4 hetes küldetésekről beszélnek. Ugye a 2-4 hét az még az az időtáv, ahol még nagyon komoly élettani változásról nem kell beszélnünk, különösen, ha megtartjuk azt, hogy az űrhajósok folyamatosan edzenek, különleges diétán vannak, nagyon sok vitamint szednek. A holdmisszióknál, ami nekünk nagyon nagy veszély, az a kozmikus sugárzás és a napszél. Ugye a nemzetközi űrállomáson alacsony föld körüli pályán, ott még véd minket a föld mágneses tere. Ott is magasabb, sokkal magasabb a sugárzás. Azt szokták mondani, hogy a nemzetközi űrállomáson töltött egy nap az egymárkos röntgennek a sugárzása, de ez a védelem a holdon már nincs. Ott már teljes mértékben ki vagyunk téve az űrben lévő sugárzásnak, ami nagyon nagy veszélyekkel járhat. Ha a holdnál is messzebbre megyünk, és például a most veszünk célba, akkor a jelenlegi hajtómű technikával odafelé 8 hónap az út, másfél évet kell, pontosabban 1 év 2 hónapot kell tölteni a Marson, és visszafelé is 6 hónap az út. Ez jelenleg egy olyan hosszú időszak súlytalanságban, és ugye a Marson 1/3 földi gravitációban, amit egészségesen nem tud egy űrhajós túlélni. Tehát ebben a pillanatban én úgy gondolom, hogy nem vagyunk képesek arra, hogy egy űrhajóst egészségben eljuttassunk a Marsra, és onnan egészségesen vissza is hozzunk. Ehhez én úgy gondolom, hogy két út vezet. Az egyik az az, hogy egy olyan áttörés lesz a hajtómű technológiában, hogy ezt a nagyon hosszú utazást le tudjuk rövidíteni, és ezt a 6-8 hónapokat 6-8 hétre tudjuk cserélni. A másik lehetőség az, hogy orvosi egészségügyi kihívások tucatjait győzzük le, és hány olyan lehet, amiről még nem is tudunk. Úgyhogy én nem vagyok annyira optimista, mint sok akár ezzel foglalkozó üzletember. Én nem gondolom, hogy egy 25-30 éves távlaton belül mi el tudunk jutni a Marsra. Sőt, én úgy gondolom, hogy ennek a kulcsa az lesz, hogyha a hajtómű technológia tud egy nagyot ugrani, egy nagyot fejlődni, és le tudjuk rövidíteni az utazást.
Űrorvoslás. Hogyan kell ezt elképzelni, vagy az űrhajósok, az asztronauták lényegében nem betegedhetnek meg a nemzetközi űrállomáson misszió közben? És kérdezem ezt azért is, mert ha nem tévedek, Kapu Tibor űrmissziója után volt egy eset, amikor az asztronauták valakinek a megbetegedése miatt el kellett hagyják a nemzetközi űrállomást, vissza kellett térjenek a Földre.
Igen, ez valóban így történt, és azt kell mondjam, hogy ez volt az első alkalom a nemzetközi űrállomás történetében, hogy egy egészségügyi vészhelyzet miatt egy küldetés megszakítás történt. Itt ugye nem egy evakuáció történt, tehát nem azt kell elképzelni, hogy történt valami probléma, és azonnal gyorsan vissza kellett hozni az űrhajóst, viszont úgy ítélték meg, hogy olyan kockázatnak van kitéve az űrhajós, hogy az eset után 10 nappal, viszont a tervezethez képest másfél hónappal korábban hazahozták a teljes missziót. Itt ugye az történik, hogy mindig annyi űrhajónak, pontosabban annyi széknek az űrállomáson lennie kell, ahány űrhajós van ott. Ez azt jelenti, hogy ha valakinek bármilyen problémája van, és őt vissza kell hozni a Földre, akkor mindenkinek vissza kell jönni vele, aki vele együtt ment. Hiszen, hogyha mondjuk ő elhozná azt az űrhajót, amiben 4 ülés van, akkor ott maradna 3 űrhajós kvázi ülés nélkül a nemzetközi űrállomáson, hogyha lenne valamilyen vészhelyzet, ők ugye nem tudnának menekülni. Éppen ezért van az, hogy egy nagyon átfogó orvosi szűrésen mennek át az űrhajósok, hogy a lehető legkisebbre csökkentsük ennek az esélyét. És ennek ellenére előfordulnak fenn megbetegedések. És például egy űrorvosnak, az angol nyelven egy flight surgeonnek az a feladata, hogy végigkísérje az űrhajós felkészülését, különösen a karantént, megfelelően felkészítse az űrhajóst a küldetésre, és hogyha bármilyen problémája van fönn a nemzetközi űrállomáson, akkor azt megpróbálja helyszínen megoldani, ha nem tudja, akkor pedig neki kell meghozni azt a döntést, hogy meg kell szakítani a küldetést.
Beszélgettünk arról, hogy milyen sokkot jelent a szervezetnek fent az űrben töltött idő, az űrben töltött lét, de mekkora sokkot jelent az, amikor visszatérnek az asztronauták a Földre, vagy könnyebb visszaszokni, hiszen mégis évtizedekig ebben a gravitációban éltek.
Azt kell mondjam, hogy pont ugyanakkora sok. Hiszen az egyik oldalon az emberi szervezet hihetetlenül tud alkalmazkodni, az egyensúly szerveink, tényleg a keringésünk pár nap alatt, 1-2 hét alatt egészen jól tudnak alkalmazkodni a súlytalansághoz, így ugyanakkora kihívás nekik az, amikor visszatérnek. Sőt, az űrhajósok elmondása szerint rosszabb visszatérni és visszaadaptálódni a Földhöz, hiszen gondoljunk bele, amikor fölfelé megyünk, akkor hirtelen minden súlytalan lesz, hirtelen minden könnyű lesz. Amikor visszajövünk, akkor hirtelen minden nagyon nehéz lesz. Az a kéz, az a láb, amit eddig megszoktunk, hogy minden gond nélkül könnyedén tudjuk mozgatni, ez hirtelen nagyon-nagyon nehéznek tűnik. Úgyhogy azt szokták mondani az űrhajósok, hogy visszafelé nehezebb adaptálódni.
Amikor visszaérnek az űrhajósok, és erről is beszélt a Tudományos Diákköri Konferencián az előadásában, különböző mintákat vesznek róluk. Ez milyen célt szolgál, vagy milyen következtetéseket lehet ezekből levonni? Nem azt kérem, hogy titkokat áruljon el, hanem általánosságban hozza közelebb ezt a témát a hallgatókhoz, akik ilyennel nagy valószínűséggel nem is találkoztak, sőt, talán el sem képzelték, hogy ilyen megtörténik.
Azt kell tudni, hogy minden űrutazásnak az a célja, hogy az emberiség javát szolgálja, az emberiség tudását bővítse. Ugye ennek kapcsán egy nagyon fontos az orvostudományi, tehát az orvoslásbani tudásunknak a fejlesztése, hogy minél többet megtudjunk arról, hogy az emberi szervezet, vagy egyáltalán az élő lények, élnek az űrben, hogyan viselkednek, hogyan alkalmazkodnak, hiszen ez nem csak abban segíthet minket, hogy a jövőbeni küldetéseket még biztonságosabbak legyenek, hanem a földi betegségek gyógyításában is. Gondoljunk csak az időskori csontritkulásra, ami más mechanizmusokon keresztül, de nagyon hasonlít arra a csontritkulásra, amit az űrhajósok szenvednek el. Ugye éppen ezért minden űrhajós igazából tisztában van vele, hogy amikor ő az űrbe megy, ő maga is egy kísérlet. És nagyon nagy segítség az emberiség számára, hogyha ő engedi, beleegyezik abba, hogy minél több információt gyűjtsenek az orvosok arról, hogy mi változott meg az ő szervezetében, hogyan alkalmazkodott ez a különleges környezethez. Ugye éppen ezért vér, vizelet, széklet, könny, izzadság minták, ezek mind-mind iszonyat értékesek a számunkra, hiszen ezeknek a változásai, vagy éppen funkcionális tesztek, hogy az egyensúly érzékelés hogyan változott meg, az izom ereje hogyan változott meg, ezek mind-mind hihetetlenül értékes információnk a számunkra, és az a rendkívül tiszteletlen méltó az űrhajósokban, hogy annak ellenére, hogy borzasztóan megterheli a szervezetüket a visszatérés és a földhöz való újbóli alkalmazkodás, tényleg hősiesen egy zokszó nélkül szinte mosoly az arcukon tűrik ezeket.
Ez 35 perc. Miért pont 35 perc? Vagy hogy jött ki ez a szám?
Ez egy nagyon jó kérdés, ez a NASA szabályozó kollégáit kell megkérdezni. Én úgy gondolom, hogy ez egy tapasztalati szám, hogy az a tapasztalatuk, hogy nagyjából ez az az időtartam, amit még jól tudnak tolerálni az űrhajósok, de elég információt lehet gyűjteni.
Ideig milyen orvosi élettani előrelépésekben, megoldásokban segítette a tudományt az űrkutatás, illetve milyen következő lépéseket várnak potenciálisan ettől a tudományáktól és az orvostudomány összekapcsolódásától?
Az egyik, ami nagyon fontos, hogy megértettük azt, hogy az emberi szervezet és például a sejtek működésében a gravitációnak milyen szerepe van. Csak hogy egy példát mondjak, például egy tumoros sejteknek, vagy a rák szövetnek a formájának, az alakjának a kialakulásában például mi játszik szerepet? A gravitációnak van szerepe? Vagy magától valamilyen belső mechanizmus által alakul ki ez a struktúra? De amiben nagyon sokat segít nekünk az az, hogy az űrön keresztül tanuljuk meg azt, hogy extrém körülmények között, akár elszigetelve, a segítségtől, a kórháztól távol, mi hogyan tudunk egészségügyi ellátást nyújtani, egy diagnózist felállítani, vagy éppen kezelést adni. Tehát, hogy képzeljük el azt, hogy olyan telemedicinás eszközöket kellett kifejleszteni fönt, amit ma már a hétköznapi betegellátásban is használunk. És arra számítunk, hogy ahogy elkezdünk a Hold és a Mars irányába törekedni, úgy egyszerűen alapfeltétel lesz, hogy olyan autonóm és önállóan gyógyításra képes eszközöket fejlesszük ki, amik akár itt a Földön is ki tudják váltani azt, hogy egy beteget kórházba kelljen szállítani.
Az űrkutatás mellett pedig szó volt a bariátriáról is, ennek új válfajairól is. Erről dr. Fecső András, a Torontói Egyetem oktatója tartott előadást, aki azt megelőzően válaszolta a Marosvásárhelyi Rádió kérdéseire.
A 33. tudományos diákköri konferencián itt a Marosvásárhelyi Egyetemen néhány évvel ezelőtt voltam én itt egyetemista, és hogy most visszajöttek, ez nagyon nagy megtiszteltetés és jó érzéssel tölt el. Visszatérve a kérdésre, a bariátria és maga a bariátriai medicina vagy a bariátriai kezelés, az több specialitást magába foglal. Ez tulajdonképpen a kóros elhízás és a kóros elhízás okozta társbetegségeknek a kezelésére utal. Itt vannak ugye gyógyszeres kezelések, vannak étrendi kezelések, vannak a sebészeti kezelések, illetve endoszkópos kezelések. Az én szakterületem ez a sebészeti endoszkópos kezelése a kóros elhízásnak.
Mit nevezünk kóros elhízásnak, tehát mikor mondjuk azt valakiről, hogy ő most már kórosan el van hízva?
Vannak egy papírra levethető számadat is, hogyha megmérik a beteg test a súlyát és magasságát, ebből egy úgynevezett test BMI vagy index, testtömeg index hozható ki, és ennek megfelelően ugye, hogyha 18 és 24 között ez a szám, ez a normális szám, 24 fölött, 24-30-ig már túlsúlyról beszélünk, és 30 fölött már kóros elhízásról. Természetesen ez nem csak maga a testtömeg nyilvánul meg, hanem ugyanúgy, ahogy említettem, a társbetegségek, magas vérnyomás, cukorbetegségtől elkezdve rengeteg más társbetegség járul hozzá.
Térjünk rá akkor a sebészeti részre. Gondolom, hogy nagyon sok hallgató számára ismerős, és talán ezzel azonosítja a gyomorgyűrű, de ezen túlmenően mi tartozik a sebészeti bariátria eszköztárába a lehetőségei közé, hogyha úgy tetszik?
Nagyon köszönöm, hogy említett a gyomorgyűrűt, ez már Észak-Amerikában és Nyugat-Európában már úgymond elfelejtőbe van, ez a gyomorgyűrű, már primér gyomorgyűrű beavatkozás műtéteket nem csinálunk, a legtöbbet most már inkább kivesszük a komplikációk miatt, erodálás, obstrukció, vérzés, hasonló fertőzések miatt. A sebészeti beavatkozás az tulajdonképpen gyomorszűkítő beavatkozás jelent, például a sleeve gastrectomia, amikor úgymond egy csőgyomrot képezünk, és a gyomor nagy körbületét és a fundusát azt eltávolítjuk, illetve van a gyomor bypass műtét, amikor ugyancsak egy kis gyomrot képezünk a nagyból, és a vékony bél szinte felét áthidaljuk, és ez ugye nem csak restrikciót okoz, hanem felszívódási változásokat is, metabolizmus változásokat is okoz.
Nem okozhat ez valamilyen negatív egészségügyi elváltozást, tehát nem lehetnek valamilyen élettani hatásai rossz értelemben?
Természetesen igen, nincsen 0% és 100% a medicinában. Minden beavatkozásnak lehetnek potenciális szövődményei, mellékhatásai, illetve nem kívánt eredményei. Természetesen, hogy ezeket a műtéteket elsősorban a testsúlycsökkenés és a társbetegségek kezelésére indikáljuk, de természetesen minden műtétnek lehetnek komplikációi, mint kezdve a legegyszerűbb sebfertőzéstől, vérzéstől, például a gyomor bypass esetében anasztomózis fekélyek alakulhatnak ki, vagy belső sérvek, a sleeve gastrectomia esetében rosszabbodhat a refluxbetegség. Még egyszer, hogy említettem, nincs 0% vagy 100%, a pluszot és a mínuszot kell mérlegelni a betegnek, illetve közösen, mikor leülünk és elbeszéljük, melyik beavatkozás lenne a legmegfelelőbb a betegnek, ezeket mind úgymond latba vetjük, és a végén akkor megfelelő eljárás kiválasztjuk a betegnek. Ezért fontos, hogy minél több lehetőséged van, minél több lehetőséget tudsz ajánlani a betegnek, akkor így valóban egy beteg-centrikus, személyre szabott kezelést tudsz felállítani a betegnek, mert nincs két egyforma beteg, habár ugyanazok a paraméterek papíron megfelelnek két beteg között, lehet, hogy az egyik az A műtét az egyik betegnek jobb, és a B műtét a másik betegnek jobban találna, mintsem, hogy csak ugye sablonosan mindenkire ráhúzzuk a meglévő opciókat.
Nyilván akkor ez esete válogatja, tehát teljesen konkrét példákat, vagy általános recepttel, hogy fogalmazzak így, most nem tudunk szolgálni, vagy ebben az esetben sincs ilyen. Hogyan kommentálná azt, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy a műtéti beavatkozások az csak amolyan luxus és kényelmi tényező, mert hát lám-lám le lehet fogyni műtét és mindenféle idézőjeles és nem idézőjeles csodaszerek nélkül is.
A műtét, úgy kell ezt elképzelni, ezt az egész bariátriai szakmát, mindegy nagy kirakós, több tíz vagy több száz különböző résszel. A műtét az az egyik része ennek a kirakósnak. És egyetértek abban, hogyha csak a műtétre koncentrálunk, bármilyen műtét legyen az, bármilyen beavatkozás legyen az sikertelen lesz, mivel a lényeg nem az egyetlen egy kirakós darabon van, hanem az összképen. Tehát emellett nagyon fontos, hogy ez a multidisciplináris csapat legyen bármilyen bariátriai beteg mögött, kezdve a szociális munkással, pszichológussal, pszichiáterrel, dietetikussal, nővérekkel, endokrinológus, belgyógyász, sebész, tehát minden egyes beteg mögött egy ilyen csapat kell álljon ahhoz, hogy sikerről beszéljünk, és mindenki, minden egyes szakma hozzáteszi az ő kis kirakós részletét, inkluszív a sebészek is hozzáteszik a sebészettel, illetve az endoszkópiával kapcsolatos részt, és az összkép adja a beteg sikerét, nem pedig a kis részletek.
Aki el akar menni egy bariátriai beavatkozásra, a műtétre, hogyan álljon akkor ez a kérdés? Ezért említette a kirakósnak a több darabját. Ez azért Romániában elég hiányos, ezt ki kell mondjuk.
Észak-Amerikában, tehát most Kanadáról, illetve az Egyesült Államokról beszélek, vannak külön bariátriai centrumok. Például egy betegnek ugye megvan, hogy mik azok a kritériumok, aminek ha a beteg megfelel, akkor ez egy államilag, illetve az egészségügyi biztosító fizeti ezeket a beavatkozásokat, illetve ezeket a műtéteket. Tehát ugye természetesen, hogy említettük a testtömegindexel kezdve a különböző társbetegségek, és hogyha egy bizonyos szint fölött van, akkor az egészségügyi biztosító állja úgymond az ellátása. Természetesen vannak privát szférában is végezhető ilyen műtétek, de még egyszer a legtöbb beteg, aki mondd, az állami szférában van. Tehát a családorvos elküldi az illető beteget egy ilyen bariátriai centrumba, és akkor az elkezdődik az egész multidisciplináris csapat kezelés. Úgy kell ezt elképzelni, hogy attól a naptól kezdve, hogy a beteg bekerül a programunkba, és amíg esetlegesen műtétre vagy endoszkópos beavatkozásra sor kerül, szinte 6 és 12 hónap eltelik, és ez nem azt jelenti, hogy a beteg bekerült és várólistán van, hanem a különböző csapatok különböző multidisziplináris szakmák végzik az ő dolgukat, ahogy az előbb említettük, mindenki kirakóshoz hozzáteszi az ő részét.
Egy műtéti beavatkozás után van esély arra, hogy az adott páciens helyre jön különböző olyan kórképekből, amelyekkel rendelkezett az elhízása a magas testtömegindex miatt, tehát a magas BMI miatt?
Természetesen visszatérve az előző kommentedre, ez nem egy plasztikai, nem egy esztétikai műtét, ez egy orvosi beavatkozás, testsúly csökkenésre, de indirekten a társbetegségek kezelésére is. Tehát azt már köztudott, és rengeteg adat van az irodalomban, hogy cukorbetegségre jó, főleg akik kettes típusú cukorbetegséggel szenvednek, azoknak a mutatói javulnak, sok beteg, a gyógyszereket is elhagyhatja, ugyanez a helyzet a magas vérnyomással. Testsúly csökkenéssel csökken a vérnyomás, és olyan szintet érhet el, hogy a betegnek nincs szüksége gyógyszerekre, ugyanúgy a refluxbetegségre vagy alvászavarokra, ezek mind a testsúlycsökkenéssel mind javíthatók.
Endobariátria, mit akar ez a kifejezés? Ugye itt a Tudományos Diákköri Konferencián az előadása előtt beszélgetünk, ezt is eláruljuk a hallgatóknak. Hogyan kell ezt elképzeljük, vagy mennyire jelent ez egy új irányt az egész folyamatban?
Az endobariátria tulajdonképpen ugyanaz a célkitűzés, mint a sebészettel, hogy gyomorszűkítő, restriktív, illetve malabszortív felszívódási zavarokat okozó felszívódást gátló avatkozásokat végzünk el, de ez egy kevésbé invazívabb, tehát nincsenek meccések a hasfalon, hanem minden úgy a szájon keresztül, a gyomron belül történik. Tehát ez egy kevésbé invazív, újabb technológia. Körülbelül az egész endobariátria egy olyan 2 évtizedes világszerte. Kanada szerte ez az egész nagyon új, körülbelül 2 éve indult el ez az endobariátria. Pontosabban azért is, mert a technológia, ami arra szükséges, hogy ezeket az endobariátriai műtéteket el lehessen végezni, nem volt Kanadába elérhető 2024-ig. Úgyhogy picit így ebből a szempontból Észak-Amerika, Nyugat-Európa és a világ nagyobb részétől el vagyunk maradva, de mindenképpen az a cél, hogy ahogy említettem, hogy a több lehetőséget, ez egy lehetőség a sebészet mellett, a gyógyszerek mellett, tehát minél több lehetőségünk van, minél több opciót tudunk adni a betegnek, annál testre szabottabb, megfelelő beavatkozást tudunk neki, illetve egy tervet tudunk felállítani neki.
Milyen irányt vesz a bariátria, vagy hogyan látja ön ennek a szakágnak a jövőjét? Tehát nyilván elsősorban Kanadában és az Egyesült Államokban, de hát egy idő után az átgyűrűzik Kelet-Közép-Európába is, így Romániába is.
Természetesen drukkolok, illetve hát az lenne a cél, illetve az lenne egy igazán nagy mérföldkő, hogyha itthon is megfelelőképpen, tehát a súllyal, illetve a társbetegségekkel kapcsolatos ellátások ilyen csapatokba történnének, és hát reméljük, hogy előbb-utóbb ez is itthon is megtörténik, de azt tudjuk, világszerte a túlsúly, illetve a kóros elhízás növekedik. Nem csökkenő tendenciát mutat, növekedik a felnőttek korában, növekedik a tinédzserek korában, életstílus, illetve ételek mindenképpen hozzájárulhatnak, természetesen van ennek genetikai kapcsolódása is, de ugye mivel ez növekvő tendenciát mutat, szerintem lefordítva valószínűleg nem élünk olyan egészséges világba az idén, mint például 20 vagy 30 vagy 40-50 évvel ezelőtt. Ugye, ahogy ez a bariátriai medicina szerintem mindenképpen itt van, tehát megérkezett, itt van, és itt is fog maradni. Természetesen a beavatkozások változni fognak. A gyógyszerekről most ugye rengeteget lehet hallani, a semaglutid vagy Ozempic féle gyógyszerekről, testsúlycsökkentő gyógyszerekről. Ezek is itt vannak, ezek is itt fognak maradni, részesen lesznek a kezelési algoritmusoknak, de ugye, hogy a technológia, ahogy fejlődik, most például az endobariátriáról, az endoszkópos eszközökről beszélünk, de nemrégiben megjelentek a mágnesek, amivel különböző anasztomózisokat lehet készíteni. Tehát ez is kevésbé invazív beavatkozás jelent a betegek számára, és a nap végén tudjuk ugye, hogy például az invazív műtétre körülbelül a megfelelő beteg csoportból 1-2%-a megy el a műtétre. És tudjuk azt, hogy az egyik ilyen indikáció, hogy miért nem mennek, vagy az egyik úgymond korlát az, hogy egy invazív beavatkozás nem feltétlenül akar a beteg elfogadni. Tehát minél több lehetőséget tudunk a betegeknek adni, annál többen fognak úgymond segítséget kérni és ellátást kapni. Ezáltal ugye nem csak az individuális betegnek a testsúlya, az állapota javul, de hogyha a populáció szinten nézzük, ugye azért ez rengeteg pénzbe kerül a egészségügynek, a betegnek, úgyhogy ha ezt tudjuk javítani minden lépéssel egy kicsit, akkor természetesen jó irányba haladunk. Összegezve véve biztos, hogy a bariátria az nem fog egy hamar eltűnni, de hogy hogyan, milyen műtéteket végzünk ma, és körülbelül egy évtizeden belül biztos, hogy lesznek nagy különbségek, hogy hogyan kezeljük ezeket a betegeket. betegeket 2035-ben vagy 36-ban ahhoz képest, hogy ma hogy kezeljük.
Dr. Fecső Andrást hallottuk. Ha pedig már bariátria, akkor a zsírmáj kifejezésnek is érdemes utána menni. Erről tartott előadást a Tudományos Diákköri Konferencián dr. Baffi György, a Harvard Egyetem docense. Induljunk akkor a kályhától, ahogy a mondás is tartja. Mi az a zsíros máj? Hogyan lehetne ezt elmagyarázni a hallgatóknak? Még inkább konyha nyelven kérdezem így, és milyen kihívásokat okoz ez?
Amikor az új nomenklatúrát, új terminológiát létrehoztuk, ami nagyon komplikált, ugye azt mondjuk, hogy metabolikus diszfunkcióval társult steatotikus májbetegség. Na most ez nem egy könnyű dolog, és akkor sokan vitatkoztak rajta, hogy nem szabad zsírmájnak hívni, mert azt a betegek esetleg stigmatizálónak tartják. De amikor a beteg bejön, és én azt mondom neki, hogy ez van neki, ez a hosszú nevű betegsége vagy kondíciója, és ha megkérdezi, hogy mi az, akkor igen, visszamegyünk a kályhoz, és azt mondom, igen, az a baj, hogy zsír van a májában, több zsír van a májában, mint kellene. Tehát gyakorlatilag ez a zsírmáj, ez csak ennyit jelent, hogy különféle okok miatt egy bizonyos mértéknél, ezt 5%-ban szoktuk egyébként meghatározni, a máj tömegének 5%-ánál több zsír van a májban.
Minek a hatására nőhet meg az arány, vagy lépheti túl ezt az 5%-ot, amit ön említett, és kérdezem ezt azért is, mert látjuk azt a statisztikákban, hogy globális szinten egyre több ember szenved az elhízásban, akár a kóros elhízásban is.
Igen, pontosan, hát a kóros elhízás az egyik fő oka. A kóros elhízás az része ennek az úgynevezett metabolikus diszfunkció spektrumnak, tehát amikor arról van szó, hogy valamilyen oknál fogva az anyagcsere rossz irányba mozdul el, ezt látjuk ennek az obezitás oka is, meg következménye is, de ugyanígy a diabétesz is, a kettes típusú diabétesz is ebbe a kategóriába tartozik, és vannak egyéb metabolikus úgynevezett rizikófaktorok, mint a magas vérnyomás, mint a magas koleszterol szint, triglicerid szint, és ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy kialakuljon a májban a nagyobb mennyiségű zsír. De vannak más okai is ennek, de messze a túlnyomó többsége a zsírmájbetegségnek ma metabolikus okokkal magyarázható.
Hogyha a májban a zsír átlépi ezt a bűvös 5%-ot, akkor annak milyen közvetlen vagy akár közvetett hatásai lehetnek más szerveinkre, a teljes egészségünkre?
Így van, mind közvetett, mind közvetlen hatása van. Például azt is tudjuk, hogy a zsírmáj nem létezik egy vákumban, tehát ezek, amit említettem, az obezitástól, a diabéteszen keresztül, ezek a dolgok mind együtt léteznek. Azoknak, akiknek ezek a betegségeik vannak, 50-70-90%-a szintén zsírmájjal rendelkezik. Azt is tudjuk, hogy a zsírmáj és a diabétesz például egymást erősíti. Tehát akinek diabétesze van, annak rosszabb lesz a zsírmáj betegsége, de akinek van zsír a májában, több mint kellene, az egész szénhidrát anyagcserét is befolyásolja, és a maga diabétesz is rosszabbá válik.
Lehet csökkenteni a zsírmájat, tehát hogy csökkenjen a zsír részaránya a májban?
Hogyne, egyébként ez egy nagyon dinamikus folyamat. Egy-két napos egészségesebb étkezéssel például, vagy mondjuk nagyobb fizikai aktivitással már észrevehető. Hát érzékeny módszerekkel, amikkel tudjuk, mondjuk MRI az egyik, amivel ugye mágneses rezonancia, amivel lehet mérni a zsírnak a mennyiségét, de néhány hét alatt egészen biztos, hogy számottevő módon ki lehet űzni a májból, vagy úgy, hogy a máj feldolgozza, vagy úgy, hogy lebontja a zsírt, vagy pedig úgy, hogy kiküldi, exportálja a véráramba, és aztán onnan tűnik el, vagy pedig úgy, hogy maga a máj nem is, mert a máj is termel zsírt értelemszerűen, főleg cukrokból, szénhidrátokból. Ezek mind megváltoznak, amikor az ember elkezd fogyni, vagy csak egyszerűen elkezd fizikailag aktívabbá válni.
Tehát a szénhidrátokat és a cukrot kell elkerülni, ezt jelenti, vagy ezt is jelenti az egészségesebb táplálkozás.
Igen, az egészséges táplálkozásnak azért van több alappillére, de természetesen a kisebb mennyiségű szénhidrát fogyasztásra segíti. A máj nagyon okos, a máj szinte mindenből mindent tud csinálni. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy a zsírmáj az azért van, mert sok zsírt eszünk, hát nem. Alapvetően sok szénhidrátot eszünk. De általában azt szoktuk mondani, hogy egészséges arányokat kell tartani a fehérje, szénhidrát és zsír között, de összességében a kalória mennyiségét kell csökkenteni, és olyan dolgokban kell bevinni a kalóriát, amik egészségesebb tápanyagok. Tehát növényi zsírokat, inkább mint állatit, kerüljük a vörös húsokat alapvetően, tehát a hal meg a csirkehús az sokkal egészségesebb ebből a szempontból. Megint csak azért, mert nagyobb a zsírtartalma, elsősorban azért. Gyümölcsöt, zöldségeket, amik mellesleg ugye nagyobb teltségérzést okoznak, sokkal kisebb kalória mennyiség mellett. Tehát rögtön azon az úton elindulunk, hogy a súlyfeleslegünket azt megpróbáljuk levetni magunkról.
Hogyan viszonyul a zsírmáj a mozgáshoz, az aktív életmódhoz? Most nem arra gondolok feltétlenül, hogy valaki sportoló, hanem kezdetnek arra, hogy nem megyünk a WC-re is autóval.
Igen, ez egy nagyon jó ötlet, meg nem a szupermarket bejáratánál állunk meg a kocsival, inkább 10 percet keringünk csak, hogy meg tudjunk állni a bejáratnál.
De hogyha tehetnénk, bemennénk autóval a szupermarketbe.
Az biztos, hogy akkor az lenne a legjobb, hogyha behajtanánk mondjuk a teljes pulthoz, igen, az nagyon jó ötlet. De hát Hát nyilván ez segít. Az az igazság, hogy kiderült, hogy a diétának nagyobb szerepe van, mint magának a mozgásnak, de ezt félve mondom, mert nyilván ezek a dolgok összefüggenek egymással. Tehát csak pusztán azzal, hogy valaki mozog, de ugyanúgy károsan és sokat eszik, az nem fog menni. De jobb, ha kombinálja. Először is sokkal jobban fogja magát érezni, ha mozog. Már ez rögtön egy plusz. De biztos, hogy hozzájárul, de kombinálni kell az étrendet a fizikai aktivitással.
Hogyan készül fel a klinikum akkor arra, hogy minden valószínűség szerint, minden előrejelzés szerint növekedni fog azon páciensek száma, akik zsírmállyal rendelkeznek, és ezt arra alapozom, hogy a statisztikákból arra következtetnek a szakemberek, hogy növekedni fog a kóros elhízásban szenvedők aránya száma is globális szinten.
Igen, nehéz megmondani, hogy melyik a ló vagy a hintó, hogy van ez az egész, de nyilvánvalóan ezek a dolgok egymással összefüggenek, és a végeredmény az az, hogy egyre több ilyen beteget látunk, és erre nagyon nehéz felkészülni, de amint az előadásomban is hangsúlyoztam, ez nagyon fontos, hogy azok, akik az alapellátást végzik, azok felismerjék, hogy ez a betegség ez annyira általános, és annyira összefügg az összes többivel, amit már kezelnek, hogy gondolniuk kell arra, hogy van máj, és a máj is része, és megbetegszik ezekben a metabolikus folyamatokban, és a messze túlnyomó többségét ezeknek a betegeknek, akiknek zsírmája van, ugyanazokkal a módszerekkel kell fogadniok, mint ahogy a magas vérnyomással, a diabétesszel, az obezitással fogadják a betegeket, mert komplex módon kell kezelni ezt az egészet, amit látunk magunk előtt. És persze van egy kis része a beteganyagnak, akiknél a progresszió elsősorban a májat fogja érinteni, ezeket kell kiszűrni, és ezeket kell tovább küldenünk a specialistához.
Mi magunkon nem vesszük észre a zsírmájnak a tüneteit, vagy laikusok számára nincsenek tünetek?
Nincsenek. A zsírmáj az alapvetően egy nagyon tünetmentes betegség, sőt, ha progrediál, és még ha el is jut például cirrózisba, ugye, májzsugorodásba, ahogy szoktuk mondani, laikus módon, még akkor is nagyon sokáig nincsen tünete. Tehát ebből a szempontból arra nem tudunk alapozni, hogy észrevesszük. De, mint mondtam, az átfedés a többivel nagyon jelentős, tehát azt mindenki előbb-utóbb tudja, hogy magas vérnyomása van, előbb-utóbb rájön, hogyha diabétesze van, mert ugye ki fogják szűrni, vagy diabétesznek vannak tünetei, mert szomjas lesz, mert sokat iszik, stb. Vagy nyilván az obezitás az egy rendkívül praktikus betegség, mert ahhoz csak rá kell nézni valakire, és a legtöbb esetben tudjuk, hogy igen, valami nem olyan, mint kellene.
Tényleg zárszóképpen, hogyha már itt behoztad a cirrózis kifejezést, az alkoholnak milyen hatása van, akár magára a zsírmájra is. Ugye azt tudjuk, hogy a májra összességében kimondottan rossz hatással van, és azzal is szembesülünk, hogy számos helyen, Európának a keleti részén mondjuk ki, itt népbetegség az alkoholizmus.
Igen, nyilvánvaló, hogy az alkohol az megteszi a magáét a májban, meg a májon kívül is, ezt jól tudjuk, és hogyha társul ezekkel a metabolikus tényezőkkel, akkor még nagyobb rombolást tud okozni. Tehát nyilván a kettőnek a kombinációja az még nagyobb probléma, mintha csak egyedül látjuk. De maga az alkohol is okoz zsírmájat, gyakorlatilag aki rendszeresen és sokat iszik, annak szinte kivétel nélkül mindenkinek van zsírmája, de annak nem elsősorban a metabolikus tényezők az okai, hanem az alkohol. Most, hogyha megkérdezni, hogy azon hogy lehet segíteni, akkor fantasztikus egyszerű receptem van rá. Abba kell hagyni az ivást.
Ezzel pedig, kedves hallgatóink, el is érkeztünk a mai Medicina végéhez. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Most búcsúzom. A Medicina műsorvezetőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék. Az egészség mindennél fontosabb. Viszont hallásra,